Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Gazdasági válságról, vagy legalábbis küszöbön álló válságról, inflációról, háborús gazdasági viszonyokról hallani úton, útfélen, de vajon hogyan értékelték az 50 és 250 fő közötti vállalkozások az elmúlt egy évet a gazdasági helyzetük szempontjából?
Érdekes választ kaptunk ugye a piackutatásunkból, amit 2022. júliusában végeztünk. 64%-a a válaszadóknak pozitívan értékelte a helyzetét. Őszinte leszek, gondoltunk itt, mint innovációs szakértők arra, hogy ugye a COVID utáni nyitások egy rövid fellendülést hoztak a vállalatok életében. Azonban 56%-uk, tehát közel 60, pessimistán látja a jövőjét. Felmerülhet ugye a kérdés, hogy akkor most van-e itt az ideje az innovációnak. Ez egy nagyon érdekes kérdéskör, ugyanis nyilván az innováció jelentheti azt, hogy a semmiből egy nagyon nagy újítást veszünk igénybe, azonban mi egy picit másképp leszünk az innovációt ennél.
Hogyan? Akkor azt hiszem adja magát a kérdés.
Az innováció nem jelenti a kutatásfejlesztést egyértelműen. Kutatásfejlesztés egy laboratóriumi körülmények között végrehajtandó kutatás, sok éves fejlesztést igényel, azonban az innovációt már akár 1,5 millió forintból is könnyedén meg tudjuk csinálni. Az innováció ugye azt jelenti számunkra, hogy valamit, amit eddig a cég életében nem alkalmaztunk, most alkalmazzuk. Annak érdekében, hogy a cégünk nyereségesebb, esetleg költségcsökkentőbb, és nyilván a nap végén a motivált munkavállalók megtartását is garantálhassa.
Tehát azért ez egy elég fontos tényező, de mennyire fontos mondjuk, hogyha azt vesszük, hogy feltételezem, hogy továbbra is a cégek azt nézik leginkább, hogy mennyi pénz jön be a kasszába, hogyha ezt vesszük első helyre, az innováció mennyivel kullog mögötte?
Hoznék egy párhuzamot erre. Ugye 10 évvel ezelőtt a marketing témakörére ugyanígy tekintettek a vállalkozások. Válságban, költségcsökkentő időkben az első dolog volt, hogy a marketing költségeiken csökkentsenek. Mit eredményezett ez valójában? Marketing nélkül ugye nem találtuk meg a megfelelő vásárlóinkat, vevőinket, ügyfélkörünket. A marketing 10 évvel ezelőtt még egy nagyon mérhetetlen témakörnek számított. Én azt gondolom, hogy az innováció jelen pillanatban ugyanebbe a cipőben jár, mint a marketing 10 évvel ezelőtt. Az innováció is sok esetben még egy megfoghatatlan témakörnek számít sok vállalat életében, azonban ez egyre inkább előtérbe kerül, ugyanis a folyamatos innováció sokkal olcsóbb, mint kimász egy esetleges szakadékból, amit ugye a lemaradott éveink alatt halmozunk fel egy cég életében.
Tehát akkor egyre fontosabb az innováció, és ezt belátják a vállalkozások is, mondhatjuk?
Abszolút mondhatjuk. Annyira mondhatjuk, hogy a kutatásunkban a második legfontosabb siker tényezőnek jelölték meg a vállalatok vezetői az innovációt, természetesen a pénzügyi mutatók után.
Mégis azért lehet hallani félbemaradó fejlesztésekről, innovációs kezdeményezésekről. Mi ennek az oka?
A legtöbb cég, 77%-uk nyilván a forráshiányt jelölte meg, és ezért is hangsúlyoztam már többször az eddigiekben is, hogy nem feltétlen pénzkérdése egy innovációs folyamat. Másodiknak egyébként a szakképzett munkaerő hiányát, harmadiknak pedig a motiváltságot jelölték meg a cég életében. És mit is gondolok arra, hogy nem feltétlen a pénzkérdése? Ugye innováció kapcsán mindenki akár egy új raktár, egy új épület, egy új gyártósor, vagy akár egy teljesen új fejlesztésre gondol.
Ehhez sok pénz kell, ugye?
Ehhez nagyon sok pénz kell valóban. Viszont ha arra gondolunk, hogy apró dolgokban innoválunk, akár esetleg a munkavállalók teljes bevonásával innoválunk, akik ezáltal motiváltabbá válnak, így már nyilván egy közelebbi szintre hozhatjuk ezt az innovációt. Mire is gondolok? Most tegyük fel itt a rezsidíjak kapcsán, ami nyilván egy nagyon égető kérdés sokunk számára. Mindannyian végig gondoltuk, melyek azok a folyamatok, amellyel változtatni tudunk a fogyasztás csökkentése érdekében. Ugyanezt meg tudjuk tenni cégünk életében, de akár magánéletünkben is minden egyes folyamattal. A legfontosabb az, hogy egy fókuszkört jelöljünk ki. Mi az a fókusz terület, amit mi szeretnénk jobban csinálni? Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mi ezt most hogy csináljuk, miért csináljuk így, és meg fogjuk kapni a választ, hogy ez akkor helyese vagy nem, illetve tudunk-e rajta változtatni.
Arról nem is beszélve, hogy milyen közösségépítő szempont is lehet ez, hiszen ha együtt teszünk ezzel, akkor a csapat is épül, de talán ez egy másodlagos szempont. ez alapján jól értem, hogy akár holnaptól is, hogyha én vállalkozó vagyok, akkor elkezdhetek innoválni?
Természetesen. És azt javaslom még tovább ebben, hogy vonjuk be a munkavállalóinkat. Ugyanis a munkavállalók fejében rengeteg olyan ötlet, elrejtett kincs van, ami a vállalatunk abszolút sikeréhez tud vezetni.
És akkor, hogyha holnaptól innoválni szeretnék, akkor kihez forduljak a cégen belül? Kinek a szerepköre, feladata ez?
Most mondhatnám, hogy mindenkinek, de ugye Magyarországon még mindig inkább ez a menedzsment fókuszú vezetést követjük. Tehát a vezetőktől indul az innováció. Tegyük fel mondjuk, ha egy fitness óra példát nézzük. A fitness tanárnak a legelső sorban 150%-ot kell teljesíteni, annak érdekében, hogy az utolsó sorban állók is minimum 80%-osan elvégezzék a gyakorlatokat. Na pontosan így van ez az innovációval is.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Készült egy felmérés a Bell Research által, ami azt mutatja ki, hogy azért még mindig van hova fejlődni magyarán otthoni internet terén Magyarországon, mert hogy a magyar háztartásoknak közel negyedében még nincs otthoni internet. Ettől függetlenül mennyire fejlődik ez a piac, és ez a felmérés mit mutatott ki? Ettől függetlenül azért javul évről évre a helyzet?
Folyamatosan javul a helyzet. Évente 2-3% ponttal nő azoknak a háztartásoknak a száma, akik az úgynevezett nagy képernyős otthoni internet eléréssel rendelkeznek. Ugye itt fontos tisztázni azt, hogy mit jelent a nagy képernyős internet elérés. Ez hagyományos értelemben ez valamilyen kábeles szolgáltatás jelent, ami régebben rézérpár volt, aztán a kábel internet, ami a tévével együtt jött, illetve újabban most már üvegszálas technológia. Úgyhogy ezt értjük az alatt az internet szolgáltatás alatt, amire a kutatás vonatkozott. Ennek az adatai alapján jelenleg a magyar háztartások 3/4-ében van olyan játszélességű internet, ami alkalmas a nagyképernyők, okos tévék, számítógépek és az ilyen mobileszközöknél nagyobb képernyőknek a kiszolgálására, tehát alkalmasak arra, hogy azon mondjuk filmeket nézzenek, akár YouTube-on, akár bármilyen más tartalomszolgáltatón keresztül.
Ez az úgynevezett otthoni internetnek akkor az is akadálya még, vagy annak a még robbanásszerű fejlődésének, hogy nincs elég eszközük az embereknek? Tehát okos TV, PC esetében még lenne mit behozni?
Azt hiszem, hogy e téren, az eszközellátottság téren már elég jól áll a lakosság. Ugye itt a Verisource-nek a kutatása azt is megvilágítja, hogy milyen célra használják az emberek ezeket az eszközöket, és itt látszik, hogy a tájékozódás áll az első helyen, a kapcsolattartás kollégákkal, családtagokkal, és a harmadik pedig a tartalomfogyasztás a különböző online tartalmaknak, jellemzően online videó megosztókon keresztül, illetve egyéb csatornákon keresztül fogyasztása. Ezekben nagyon magas már ez a szám, az ehhez szükséges eszközök azért a legtöbb háztartásban megtalálhatók. Amit talán én kiemelnék, azok a piacon való új technológiáknak a megjelenése, és ez az 5G technológia elsősorban, amire gondolok, ami lehetővé teszi azt, hogy olyan módon legyen elérhető ez a nagy sávszélességű internet, ami korábban nem volt, itt nevezetesen a kábelhúzásra, falfúrásra gondolok. Az 5G technológiának köszönhetően most már elérhető a piacon olyan otthoni internet szolgáltatás, ami ugyanazt a rádiófrekvenciás, tehát mobil technológiát használja, amit korábban csak a mondjuk a mobil eszközök, okostelefonok, mobiltelefonok használtak, viszont képes otthonokba fixen telepítve kiszolgálni ezeket az előbb említett úgynevezett nagyképernyős eszközöket.
Ez a falfúrás nélküli, vezeték nélküli, nyilván ez minden háztartásban jól hangzik, hát aki már takarított valaha, az tudja, miről beszélek, ezekben nagyon könnyen jól bele lehet akadni, és nagyon nehéz tisztítani például egyes részét, nem csak a kábeleket, hanem például mondjuk a modemeket is. Az 5G-s technológiához modem azért még kell, tehát nyilván nem úgy néz ki a háztartásba telepített net, hogy még modemet sem kell bevinni.
Természetesen egy eszközre szükség van, ami a lakáson belül is sugározza a megfelelő rádiójeleket. Itt a legegyszerű verziót úgy érdemes elképzelni, hogy a szüvegablak külsejére fölragasztott, egyébként teljesen vízálló antenna, egy nagyon kis vékony kábellel átnem vezetve az ablak túloldalára, és van egy beltéri egység, ami a házon belül, a lakáson belül sugározza a megfelelő jeleket, tehát ha szeretik így hívni, hogy egy wifi hotspotot hoz létre, tehát a mobil interneten keresztül érkező, mondjuk úgy, hogy sávszélességet bevezeti a falon belülre, és ott wifi formájában ugyanúgy, ahogy egyébként a hagyományos kábeles technológiánál elérhetővé teszi. Ugye itt az a különbség, hogy ahol beérkezik a házfalához, vagy a házfaláig, az nem egy oszlopról behúzott, vagy egy földbe vásott kábelen érkezik, hanem ugyanúgy, ahogy a mobiltelefonjainkon használjuk a mobil internetet, ugyanezt a immár egyébként mondjuk úgy, a 4G, korábban ismert 4G technológiánál egy jóval modernebb, 5G-nek nevezett nagysávszélességet nyújtó technológián keresztül ér el a lakásokhoz.
Mennyivel nagyobb ez a sávszélesség? Tehát, hogy egy köznapi ember számára kéne megfogalmazni, akkor a 4G-hez képest mennyivel érzékelhetőbb a gyorsaság?
A gyorsaság a 4G-hez képest többszöröse. Egyébként a mobil technológiáról azt kell tudni, hogy természetesen helytől függ az, hogy mekkora a térerő, és ezért a mobil hálózatok fejlesztésével, fejlődésével folyamatosan növekszik azoknak a területeknek a száma, amik alkalmasak arra, hogy az 5G technológia ezt a megfelelő sávszélességet el tudja érni, de hogy a kérdésre egész konkrétan válaszoljak, az 1000 megabit per szekundum letöltési sebesség is elérhető ezzel a technológiával. Itt azt kell tudni, hogy a lakossági átlagos internetezési fogyasztásokra 100-150 megabit tökéletesen alkalmas. De azzal szoktak példálozni, hogy egyetlen egy HD filmnek a nézéséhez kell 5-6 megabit per szekundum. Ugye az 50 megabit is az azt jelenti, hogy párhuzamosan 10 ilyen film nézhető lenne, tehát a 100-150 megabit az, ami minden átlagos lakossági fogyasztási igény kielégít, tehát az 1000 megabit, amit ez a technológia tud, az már a nagyon extrém felhasználó igényeket is képes kielégíteni. Röviden, ez az 5G technológia, amennyiben az adott területen az 5G hálózatoknak a fejlettsége elérte a megfelelő szintet, tökéletesen kielégíti azokat az igényeket, amiket egyébként korábban kábeles szolgáltatások nyújtottak.
Lelki szemeim előtt egyébként Xbox meg PlayStation játékosokat látok, akik jobban tudnak emiatt esetleg online játékon teljesíteni. Nyilván nem forintosított árra lenne kíváncsi az ember, de most még az 5G technológia jóval drágább egy 4G-s előfizetéshez képest, vagy tulajdonképpen a szolgáltatói fejlesztéseket, amik ehhez szükségesek, nem így fizettetik meg?
Az utóbbi a jó megoldás, nem kerül az 5G technológia érkező internet többe, mint egy vezetékes szolgáltatás. Ugye ezt így nehéz almát almával összehasonlítani, hiszen a vezetékes technológiáknál is különböző szolgáltatók, különböző sávszélességet, különböző technológiával nyújtanak, így ez a melyikhez képest, de ezek a elérhetők, ezek az információk egy kis internetes kereséssel, hogy otthoni internet szolgáltatásra ez 5G technológiával mennyibe kerül, ez abszolút összemérhető. Tehát a technológia jelentősége az nem az, hogy egy különleges újdonság elérhető prémiumnáron, hanem hogy egy olyan szolgáltatás, egy új technológia révén elérhető olyan helyeken is, ahol egyébként korábban adminisztratív, fizikai bármilyen okból egyébként akár a kábeles internet bevezetése az nem volt akár kifizetődő, akár technikailag megvalósítható, úgyhogy itt abszolút nem az ára döntő. Viszont hadd utaljak vissza az egyik kérdésére az online játékosokra. Az 5G technológia folyamatosan fejlődőben van. Az internetes kapcsolatoknak az egyik nagyon fontos ismérve a latency, magyarul a késleltetés, ami az online játékosok tudják, hogy milyen fontos az, hogy gyakorlatilag minél inkább valós időben történjen a játék, tehát nagyon pici legyen a késés a játékok irányítása és a válaszreakciók között. A mobil technológia is nagyon-nagyon fejlődött e téren. Ezek szintén összemérhetőek, ezek a mobil kapcsolatok a vezetékes hálózatokéval, viszont az 5G technológiának a következő generációja, amit úgy hívnak, hogy standalone hálózat, ahol az 5G technológia már önmagával, nem a 4G technológiával párhuzamosan fejlődik. A technológiának ez a fejlettségi szintje ígéri azt a 2-3 millisekundumos késleltetést, ami már gyakorlatilag valós idejűnek tekinthető, és ami képes kielégíteni mindenféle játékigényt. Ugye ez a technológia nem csak a játékosok igényeit tudja nagy kielégíteni, hanem például ez az, amit ugye az önvezető autóknál szoktak emlegetni, hogy olyan gyors adatátvitelt tesz lehetővé, ami majd későbbiekben alkalmassá válik arra, hogy valós időben autókat irányítson. Ma még nem tartunk itt, de én azt gondolom, hogy megint csak átlagos játékigényekre megfelelő körülmények között már most is alkalmas az 5G technológia.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az elmúlt években, évtizedekben hozzászokhattunk ahhoz, hogy a WordPress fotókiállítás görbetükröt tart elénk, kényes, szívszorító vagy akár kedélyes témákat feldolgozva. Idén mik lesznek a fotókiállítás főbb csapás irányai?
Ebben az évben egy totális változás van a WordPress Otthonnál. A 70 éves történelmében ez az első igazi nagy változás, amikor fölhagyott korábbi kategóriákkal. A képriportok főképpen hosszú távú munkákat mutatnak be. Vannak témák, amelyeken fotográfus akár például az ukrajnai történeten 8 évig dolgozott, vagy az amazóniai egészen lehetetlen helyzetnek a dokumentálása 13 évig tartott. A Kapitólium megoslomlásához vezető időszakot az előző évek óta föltárja egy képriport. Nagyon izgalmas, egészen más információt kapunk ebben az évben a WordPress Otthontól a világról.
Más szempontból is eltér egy picit az idei WordPress az eddigiekhez képest. Ha jól tudom, a zsűrizés is változott egy picit, így van ez?
Ez abszolút igen, ez egy nagyon, egy drámai fordulat a zsűrizésben. Eddig az volt, hogy volt egy globális zsűri, összejöttünk Amsterdamban a világ különböző médiáiból és szerkesztőségeiből meghívott szakemberekkel együtt, és együtt, ami teljesen független a WordPress Otthontól, és megpróbáltuk eldönteni, hogy melyek a legfontosabb és legértékesebb képek az elmúlt évről. Ennek volt egy olyan hátulütője, hogy sokszor az úgynevezett helyi témák háttérbe szorultak, mert egy globális verseny volt. Idén külön van regionális zsűri Afrikában, Ázsiában, Európában, Észak- és Közép-Amerikában, Dél-Amerikában és Ázsiában és Oceániában, és ezeknek a díjazottjait tekintette át újra egy globális zsűri, és ebből választottak. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy az esély arra, hogy a WordPress fotón minden földrészről valami fontosat látni fogunk.
Ez tehát egyfajta igen ilyen régiospecifikusabb megközelítés, hogyha jól értem. Mennyi pályázat érkezett idén, ez hány fotót jelent, és ami még fontosabb, hogy ebből hányat választott ki ez a zsűri?
Nagyságrend ez mindig sok tízezer. Idén erre a kiállításra a pályázók 64.823 képet küldtek be, 130 ország fotográfusa pályázott, és összesen 138 képet látunk a kiállításon. Ami hozzá még csapódik, az egy vetítő kis kuckó, ami az utolsó teremben van, ahol viszont filmeket látunk, és rengeteg újdonság van, tehát emellett. Például lesz több QR kód a kiállítás különböző termeiben, ahol a Spotify applikáción keresztül, vagy hat nyelven beleértve magyarul is, hallgathatunk interjúkat díjazott fotográfusokkal. De nem csak a helyszínen vannak nagyon izgalmas történetek, hanem például a Liget műhellyel, a Liget online folyóirattal van egy hosszú távú együttműködésünk, és idén abszolút rekordot döntött az, hogy a folyóirat költői, szerzői, írói kiválasztottak egy-egy képet, és asszociatív írásokat produkáltak a képekhez, és ezek nyilvánvalóan online olvashatóak. Nagyon érdekes. Van egy olyan angol nyelvű kiadvány, ami letölthető a múzeum honlapjáról is, meg a wordpress.hu.info honlapról, amely oktatási intézményeknek lehet nagyon izgalmas, ami arról ad egy nagyon értékes tájékoztatás, hogy mi is az a fotoriporter, mi a szerepe a sajtóban, mi a története, és a legfrissebb képeket elemzi, hogy miért jó az, milyen megjegyzéseket fűzött hozzá esetleg maga a fotoriporter.
Egészen sokrétű tehát ez a kiállítás. Milyen kiegészítő kiállítás kíséri a főművet?
Három nagyon fontos kiegészítő program van. Az egyik Radisics Milán lábnyomunk kísérő kiállítása, ami egy egészen izgalmas, gyakorlatilag környezetvédelmi témára figyelmet felhívó kiállítás, légi felvételek, amelyek az absztrakció és a dokumentum határán billegnek. Van egy másik kiállítás, ami a kerítésen van, a Hamu és Gyémántnak ikonikus kulturális életszereplőkről látunk nagyon érdekes képeket. Lesz egy október 29-én egy abszolút egyedülálló és megismételhetetlen nemzetközi szeminárium. Azért megismételhetetlen, mert a két legfontosabb külföldi résztvevője mindkettő 80 éves, de a fotográfiában és a fotoriportásban abszolút meghatározó személyek nyugatról és keretről. Az egyik Robert Pletch, aki egy amerikai Contact Press Images-nek a alapítója és szerkesztője. A másik Daniela Mraskova, aki Prágából érkezik majd hozzánk, aki a férjével együtt számos meghatározó könyvet jelentetett meg, főképpen a keleti, közép-kelet-európai és orosz területek fotográfiájáról. A szeminárium gyakorlatilag egy olyan címmel működik, vagy munkacímmel működik, hogy merre tart a sajtófotográfia, és megőrizheti a szemtanú szerepét. Ez lényegében egy kicsit nosztalgikus visszapillantás arra, amikor a sajtófotó távol állt attól, hogy fake newsnak nevezhessük, és ugyanakkor azt remélem, hogy egy kicsit fölhívjuk a figyelmet a mai helyzetre, hogy hogy történik például a zsűrizés. Virág Völgyi István volt egy európai regionális zsűritag, szerepel a szemináriumon a Kornis Péter meg én magam is, és mindez azért nagyon jelentős, mert a Budapesti Metropolitan Egyetem felvette az oktatási körébe magát a szemináriumot, és a hallgatói számára nyilván teszi.
És akkor végül, de nem utolsó sorban, a lehető legközérdekűbb információval zárjuk. Hol és mikor lesz idén a WordPress fotókiállítás?
Ez tényleg egy alapvető és a legfontosabb. 5. éve vagyunk a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás szeptember 23-ától október 30-ig látogatható.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.